És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Szávai Ilona férjével, Szávai Géza íróval Budapesten él a 80-as évek végétől. Bölcsészdiplomája van, dolgozott tanárként, muzeológusként, fordítóként, de igazi nagy szerelme a könyvkiadás, a férjével létrehozott Pont Kiadó. Ilona több helyen élt, Magfalván, Gyergyószentmiklóson, Bukarestben, végül Budapesten talált igazán otthonra. A vele készült beszélgetés egyben időutazás is. A csernobili robbanás nyomán szerzett betegségének története visszarepít a 80-as évek nyomorába. Azokba az időkbe, amikor egy magyarországi szappan felbecsülhetetlen ajándék tudott lenni, vagy poloskák száguldoztak a fűtetlen kórház falain. Ugyanakkor az is nagyon jól kirajzolódik, hogy mi akad fenn a felejtés szűrőjén, hogyan lesz egy apró emberi gesztus, 2 liter tej, egy életre szóló emlék. Utazzanak velem és Szávai Ilonával a 70-es, 80-as évek Romániájába és Budapestjére. A műsor támogatója a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem, a Szépvízi Csengőszövetkezet, illetve a Ditrói Pékség. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Azt mondják, hogy minden erős férfi mögött van egy nő, és azt hiszem, hogy az nem titok, hogy Gézát ismerik igazán nagyon sokan, és őt szokták kérdezni, és ő van az előtérben, de én azt is tudom, hogy igazából az ő munkáját mindig te segítetted. Így van ez?
Hát persze. Van egy versor, hogy szeretni te hozzád szegődtem. Ez valahogy így indult. És miután mind a ketten eléggé önfejűek vagyunk, vagy magányosak, vagy nem tudom, ez az összefogás nagyon hatékonynak bizonyult. Ez kezdetektől. Persze az jó, hogy én nem törekedtem soha alkotói babérokra. És nekem ez nem volt egy alábbhagyás, hogy úgy mondjam, hogy Gézát segítem. Annak idején csak gépelésekbe merült ki ez a segítség. Meg... Hát akkor még nem kellett nekünk adminisztrálni az életünket, az alkotó életünket a 70-es években. Ő írt, én körülötte intéztem a háztartást, a gyereknevelést, az iskolát tanítottam, ugye. Úgyhogy... Erős férfi. Inkább tehetséges férfi, mert van egy erős nő.
Ezt értsem úgy, hogy te nem érted meg áldozatként ezt a szerepet, hanem teljes odaadással tudtál azonosulni akár ezzel?
Ennek a kapcsolatnak két felvonása van, hogy úgy mondjam. Az első felvonás a fiatal korunk, amikor én tanítottam, Géza újságíróskodott és írt, és aztán ez az én bedolgozásom vagy szerepvállalásom módosult olykor azzal, hogy amikor unta lemenni Bukarestbe Gerdő Szent Miklósról, akkor azt mondta, hogy menj le helyettem, és akkor én lementem, leutaztam, mert gyerek mellől, iskola mellől elég keveset tudtam elmozdulni, és nekem ez kirándulás volt tulajdonképpen, és olyankor találkoztam a szerkesztőségbe, mentem a szerkesztőségbe, ez már a hétnek az időszaka volt, Huszár Sándorral nagyon jó barátságban voltunk, náluk szálltam meg, sokat beszélgettünk, ő fel is akart engem venni a héthez szerkesztőnek, de Géza azt mondta, hogy ő elzárkozik ettől, hogy mi is eljátsszuk azt, amit minden, majdnem minden kisebbségi házaspár, hogy a feleséget vagy férjet beszuszukolják egy helyre, ami nagyon kevés volt akkoriban. Hát ugye ma, amiről mi beszélgetünk, azt nagyon sokan már nem is értik, hogy egy szerkesztőségben volt 5 hely, és akkor oda tehetséges embereket kellett alkalmazni. Na most hát nagyon gyakran megtörtént, hogy a kényszer is így hozta tulajdonképpen a szükség. Különösen azoknak, akik le kellett költözzünk Bukarestbe, hogy alkalmazták a férjet vagy a feleséget is. És Géza ezt meg is írta, később egy interjúban is elmondta, mert ő ezt nagyon becstelen dolognak tartotta. Géza ilyen merev és karakán és öntörvényű, ahogy szoktam mondani. Nem is lett volna jó nekem. Tehát a második felvonásban, amikor nagy betegen kikerültem Budapestre, és utána a főorvosom szerint is, aki azt mondta, hogy Ilonka, nem tudjuk, hogy mitől gyógyult meg, de lábra álltam, miközben Bukarestben 5 hónapot jósoltak nekem, hogy még tudok élni a csernobili robbanás után beszerzett betegségből. Nem lehetett tudni, nem tudták, hogy milyen lefolyása lesz ennek a betegségnek. Volt úgy, hogy hónapokig jól voltam, aztán meg jött egy fellángolás, egy tüdőgyulladás vissza a kórházba, megint, és ez így ment éveken keresztül tulajdonképpen. És közben ugye már itt volt a család is Budapesten, Géza meg Eszter, teremtettünk egy új életet, semmiből, mindenünk oda hazamaradt. És akkor Géza gondolt egy nagyot, és azt mondta, hogy akkor volt ez a, ugye, hogy összeomlott a könyvkiadás Közép-Kelet-Európában, Magyarországon is, és az íróknak elég kilátástalan volt a helyzetük, hogy akkor hogy fognak megjelenni a könyvek. És azt mondta Géza, hogy hát csináljunk egy kiadót. És mondtam, jó van, ha te tudod, hogy kell, akkor csináljunk.
És tudta?
Tudta, mert ő ezekben a körökben mozgott. Szerkesztőségekben, ugye Bukarestben együtt volt egymás mellett voltak a szerkesztőségek, a Kriterion, sokat beszélgetett Domokos Gézával, nagyon nagyra tartotta. nagyon, nagyon jól egyeztek, és tudta persze, meg Géza olyan, hogy mindent tud, mert mindenről tájékozódik. Nem hivalkodik vele, nem beszélget róla, nem is szeret nagyon beszélgetni, hanem muszáj. De mindent tudott. Én meg kiderült, hogy nagyon tanulékony vagyok, és a praktikus, gyakorlatias oldalát a kiadó alapításnak felvállaltam. Jó kihívás volt, jó feladat volt. Meg kellett ismerkedni a magyarországi könyvvilággal, terjesztéssel, stb. Nagyon élveztem. Még most is nagyon élvezem, az az igazság. Igen, ekkor váltunk partnerekké Gézával. Közben Eszter megnőtt, férhez ment. Hát persze sok év, kezdtek születni az unokák, most már kinőttek az ölelésünkből nagyok, és mi kezdünk beleöregedni az életünkbe, és ezt nagyon szépen csináljuk.
De egy kicsit még ugorjunk vissza, neked milyen volt Gyergyőszent Miklóson lenni? És hát az egy másik kor is volt.
Hát most ünneprontó leszek, mert nehezen illeszkedtem be Gyergyóba, Gyergyőszent Miklóson az ottani életbe. Mi nem föltétlenül akartunk összeházasodni Gézával, amikor megismerkedtünk egyetem negyedévén. Ő mindig azt mondta, hogy nem akarja az ő sorsát ráterhelni valaki másra, egy társra. Mert ugye ezek a 70-es évek, 80-as évek, ez már történelem, és sokan nem is értik, vagy nem is tudják. Én Gyergyőszent Miklóson születtem. Ezt sokszor elmondtam, hogy véletlenül születtem ott, mert édesapám alapította, vagy hozta létre a csomafalvi, vagy alfaluba, vagy nem tudom, hol van ott egy lengyár, lenfeldolgozó gyár.
Tényleg? Ezt viszont nem tudtuk.
Igen, és ő textilmérnök volt Sepsiszentgyörgyön, és akkor helyezték ide-oda, mert ez a, ugye a 49-ben születtem, akkor létesítették ezeket a lenfeldolgozó üzemeket, és akkor éppen Gyergyóba helyezték, ott megszülettem, és utána áthelyezték Magfalvára, Maros megyébe. És ott is megcsinálta a gyárat, és aztán 56-ban meghalt. Nem a forradalom folytán, hanem betegségben. És utána költözött vissza a család, hatan voltunk gyerekek, vagyunk, hála Istennek még mind élünk. Visszaköltöztünk Sepsiszentgyörgyre, mert a fiúkat, a nagyobb testvéreimet iskoláztatni kellett, és ezt nem lehetett anyagilag bírni, hogy ne ott lakjunk máshonnan, bent lakásban lakjanak, ne legyenek felügyelet, szülői felügyelet alatt, mármint édesanyám felügyelet alatt, mert egyedül nevelt fel minket nagymamával, és szóval igen. És akkor, amikor minket kihelyeztek még az egyetemről, a 73-ban, amikor én végeztem Kolozsváron, akkor volt egy ilyen pici nyitás, és már nem feltétlenül teljesen román vidékre helyezték ki a bölcsészkarról a tanárokat, hanem azt mondták, hogy hát akkor helyezzük oda, vagy nyissunk meg néhány magyar lakta településen is, hozzunk létre néhány posztot, talán így volt, nem tudom, hogy pontosan fogalmazok-e, de hogy nagyon kevés ilyen lehetőség volt, és Gyergyószent Miklós felkerült az ajánlati listára, és én megpályáztam, mármint jelentkeztem, hogy akkor én jönnék Gyergyószent Miklósra. Ugyanis Géza Etéden éltek a szülei, tehát Hargita megye, Gyergyószent Miklós is Hargita megye, onnan 50 km Sepsiszentgyörgy, lehetett ingázni, hogy Géza éppen hol fog tanyázni, vagy Bukarestbe, vagy ingázik, vagy Gyergyóból ingázik, vagy egy darabig tanított Csigdán falván is. Tehát így logisztikailag kidolgoztuk, hogy ez pont jó lenne. És akkor megpályáztam a Gyergyószent Miklósi Kereskedelmi Iskolában a francia tanári állást, meg is kaptam, és szeptemberben vagy augusztusban megjelentem Gyergyóban, hogy na akkor most mi lesz?
És nem volt jó fogadtatás?
Otthontalan voltam. Tehát egyedül megérkezni, kellett keressek egy albérletet, egy ideig a pionírházba laktam, ott volt egy szoba, és rettenetesen hideg volt.
Hideg.
Rettenetesen hideg volt. Én református neveltetésű vagyok, Gyergyószent Miklós nagyon keményen katolikus, aztán amikor kezdtem keresgélni az albérletet, hogy hát mégse abba a kőépületbe, a pionírház kőépületébe érjen a tél, akkor minden öreg néni azt mondta, de pasast ide nem. Ide nem lehet hozni.
Tehát Gézának nem volt helye.
Gézának nem volt helye. És hát, hogy mondjam, a fészekrakáshoz nem volt egy ideális hozzáállás, de aztán találtunk egy nagyon-nagyon aranyos nénit, aki befogadott, Kari Juliska néni. Benne van a Géza első regényeibe a szoba, ahol laktunk, és ahonnan besütött az utcáról a villanypózna fénye, és megvilágította a szentképet, ami a falunkon volt, és Juliska néni mindent elkövetett, hogy nagymama helyett is nagymama legyen. Nagyon-nagyon mindig is tartottuk, haláláig tartottuk a kapcsolatot, megkerestük, amikor visszajártunk. Hát amikor még meg lehetett, igen. Na szóval nem kell elfelejteni, hogy ez az időszak a nagy gyanakvások ideje volt. És még ha nagyon is nyitottak lettek volna egy kétnyelvű iskolában, román-magyar tanítási nyelve volt, ugye, vagyis hát magyar nem is tudom, tanítottak-e valamit magyarul, de hogy vegyes volt a tanítói, a tanári gárda. Voltunk magyarok is, voltak románok is, és senkivel se volt semmi probléma, de benne volt a levegőben a nagy gyanakvás. Ez volt a nagy vívmánya szerintem a 70-es években a Ceausescu rendszernek, hogy úgy megfertőzte az emberek lelkét ezzel a gyanakvással, hogy nem tudtak kialakulni jó kapcsolatok. Nem akartunk föltétlenül összeházasodni, de egy nőgyógyászati vizsgálat is megaláztatással járt. A tanücsbe nem nézték jó szemmel, hogyha párkapcsolatban élsz, vagy egyáltalán. Szóval gyorsan legalizálni kellett mindent, és akkor elhatároztuk, hogy mit nekünk az a papír. Ha nincs, akkor ne várj, ha megvan, akkor megkönnyíti az életünket, és összeházasodtunk.
Gyergyóban? Vagy Szentgyörgyön?
Etéden. Ugyanis Aposom polgármester volt. És hát ez is történelem, hogy 10 napig volt érvényes egy orvosi vizsgálat. Be kellett előre jelentkezni, hogy akkor most szeretnénk megkötni a házasságot, időpontot foglalni, és ezt az Aposom hivatalába tudtuk legkönnyebben megcsinálni. Ugye vakációhoz kellett kötni, mert iskola időben nem cikázhattál jobbra-balra, úgyhogy január 4-én házasodtunk össze Etéden, és aztán számomra Gyergyószent Miklós a 7 sovány esztendő lett, mert meghalt az első gyerekünk. Gyergyószent Miklóson született, meghalt, nem vehettem kézbe, nem láthattam. És ott van eltemetve a gyergyói temetőben. Tehát ez rányomta a bélyegét erre az időszakra. Ezután költöztünk le Bukarestbe, mert hogy Gézát akkor létesítették a Hetet, és Gézát felkérték, hogy vegyen részt a szerkesztésben. Nem megszületett Eszter.
Arra kérlek, hogy néhány szót erről a Bukarestről, erről a 80-as évekbeli Bukarestről, mert én is tudom, hogy milyen volt, tehát bár gyerekként éltem meg a kommunizmus, de azt látom, hogy például a fiamnak, ha mesélek róla, minthogyha egy mesét hallgatna, tehát, hogy annyira más volt az a világ, annyira másképp működött, hogy ma már szinte elképzelhetetlen, amikor az előbb is mondtad, hogy nem lehetett cikázni Gyergyószent Miklós és Etét között, egy mai hallgató gondolhatná, hogy beültél az autóba és elmentél. Hát miért volt ez olyan nagy dolog? Hát nem volt autó, buszjárat egy héten egyszer, rettenetes hideg, örültünk, hogyha volt egy vastag csizmánk, mert az már egy jó dolog volt, tehát, hogy nem szegények voltunk a szószoros értelmében, hanem az egy másik világ volt. Tehát, hogy milyen volt az a Bukarest?
Egészen más világ volt. Hát a szemszög kérdése tulajdonképpen. Mert Gézának nagyon, nagyon, nagyon jó időszaka volt ez. Rengeteget tanult, rengeteget olvasott, rengeteget dolgozott. Ő nem egy társasági ember. Végezte a dolgát, hazajött, írt. Alapelve, hogy művek nélkül nincsen író, azokat írta kell hozni. És ő el tud vonatkoztatni sok mindentől. Azt hiszem a férfiak általában így vannak, hogy nem gyötri őket annyira a lét kínzó elemei, nem gyötrik. Nekem Géza magyar környezetben dolgozott, tehát Bukarestben. Ez neki nem jelentett problémát, különben is jól tud románul, élvezte a várost, élvezte a balkáni forgatagot, nyáron sokat sétáltak Eszterrel, tetszett neki, én meg tipródtam, én meg tinlódtam, mert az, ami egy erdélyi kisvárosban megvolt, hogy mindenki mindenkinek rokona, vagy szomszédja, vagy jó embere, ez megkönnyítette némileg az életet, meg a kiskert, meg a saját termésű dolgok. Bukarestben semmi ilyesmi nem volt. És a boltok olyan üresek voltak, hogy ezt el nem lehet képzelni. Voltak hónapok, hogy nem ettünk húst. És volt olyan, hogy sírtam, és mondtam Gézának, hogy én ezt már nem bírom. És akkor hazament etédre, egyedül, tél volt, és felpakolt hússal, és lejött, elhozta. Nem lehetett tejet kapni, nem lehetett vajat kapni. Eszter jött az iskolából, és mondták, hogy az üzlet háta mögött álltak sorba az emberek, hogy hamarosan osztanak vajat, és akkor beálltak a szomszéd kislányon a sorba, hogy vegyenek vajat. Semmi sem volt. Na most ilyen körülmények között fenntartani egy családot, élni, előteremteni akármit. A gáznak nem volt nyomása. Tehát ezt se lehet elképzelni, hogy most a digitális tűzhelyek meg a nem tudom mi világába, hogy éjjel kellett főzni, amikor valami, tehát nem aludt ki a gáz, miközben megfőzted a levest, ott kellett ülni mellette, mert persze kialudhatott, és utána baleset veszélyesen elindulhatott megint az áramlás. A liftben nem mertünk beszállni, mert bármikor megszakíthatták a villanyszolgáltatást, elvették a villanyt. Ez a beszéd stílus, ez nagyon árulkodó, hogy megadták, elvették, adtak. Ez a paternalizmusnak a jó kis szókincse. Igen, Esztert 5. emeleten raktunk Bukarestbe, és nem engedtük, hogy lehetőleg ne üljön be a liftbe, hanem jöjjön fel gyalog, mert nem lehetett tudni, hogy mikor áll le a lift.
Nem volt fűtés. Én erre emlékszem a leginkább, hogy állandóan fáztunk.
Nem volt fűtés. Nem volt víz szolgáltatás, amikor a villanyt elvették, akkor elvették a vizet is. A mosógép leállt, újra kellett kezdeni mindent. Felfoghatatlan épésszel. A hideg. Ugye 5. emeleten Bukarest elég szeles, Géza az egyik ablaksort bedeszkázta, hogy ne jöjjön be fény, de ne jöjjön be hideg se. Szóval eszméletlen dolgokra voltunk képesek. A munkahelyre úgy mentünk, hogy lógtunk az autóbuszokról, vagy nem fértünk fel rá, nem értünk be időben, nem tudtuk aláírni a kondikát. Ugye időben akkor jött a megróvás, délután úgy szintén úgy mentünk haza a hidegbe, a lift nélküliségbe, a villanytalanságba.
És bizony nagyon gyakran a reménytelenségbe is, mert nem látszott a vége.
Nem. Abszolút nem látszott a vége. Egyáltalán nem látszott a vége. Géza mindig mondja, hogy ő nem is hitte, hogy ezt túléli, hogy megéri a végét. Én annyira leamortizálottam, ez a sok lelki, fizikai nélkülözés, gond. A gyerek felé nem mutathattuk, ugye, hogy mekkora a nyomor. Igazából egyedül küzdöttem meg ezzel, mert Liza azt mondta, hogy csinálj valamit, gyűjtsél vicceket. Mondtam, hogy nem, nincs humor érzékem, nem tudok vicceket gyűjteni. Nem tudok 8 és fél órát tétlenül ülni a munkahelyemen, ahol azt lesték, hogy nehogy valamit olvassak, mert ne csinálj semmit, de ülj ott.
Mert akkor nem tanítottál ezek szerint? Nem tanárként dolgoztál?
Bukarestben nem. Bukarestben a Román Irodalmi Múzeumban dolgoztam, ahol létrehoztak egy nemzetiségi szekciót, aminek az volt a, tehát egy ilyen kirakat szekció volt, hogy lehetőleg ne csináljunk semmit. Ebben bele lehet rokkanni. Bele is rokkantam, mert amikor jött a csernobili robbanás, engem úgy telibe talált, hogy mondom, egy Bukarestben azt mondták, hogy körülbelül 300 esetből, ami akkor lett ebből a betegségből, 5-en maradtunk meg, szerintem már én vagyok az utolsó, aki még él.
Ezt ki is tudták mutatni, hogy hogy a csernobili robbanásnak a következménye? Tehát konkrétan ez ki is derült már akkor?
Volt egy orvos, aki Finnországban volt, tanult vagy dolgozott egy ideig, és ott a tenger alatt járók miatt elég gyakran előfordul ez a betegség, bükk-szarkoidózisnak hívják, ami bizonyos szervet támad meg, akármelyik szervet a testből, és Bukarestbe, ugye ott nincsenek hegyek, nem védte ki a felhőt semmi, ellepte a várost, fehér vizes lepedőbe jártunk az utcán, abban az időben kaptuk a jód tablettát, az egész lakosság, és hát egy ilyen meggyötört szervezetet, mint az enyém, ami arról táplált volt, lelkileg meg volt nyomorítva, nem voltak tartalékai semmilyen szempontból. Engem nagyon-nagyon elsöpört, és ez az orvos, akihez igazi szerencsém volt kerülni, ismerte a tüneteket, azon nyomba kórház, és hát ilyen kimutatták, igen, vettek.
És hát azért az akkori kórházakat se úgy képzeljük el, mint a maiakat, hanem ezek a olajfestékkel lefestett fémcsövek mindenfelé, hideg, a fal zöldre festve olajfestékkel, foltos és koszos és rongyos ágyneműk, tehát jól mondom? Ilyen volt a kórház?
Nagyon jól mondod. Nagyon jól mondod. A drámaibb mégis az, hogy nem volt gumikesztyű például. És ugyanazzal a gumikesztyűvel vizsgáltak végig nőgyógyászatilag is 5-6 embert. Nem volt film, amivel a tüdőről felvételt csinálni. És akkor Géza felment Gergyószentmiklósra, az állatorvos barátunk adott neki filmet, lehozta, és azzal tudtak felvételt csinálni a tüdőmről, hogy mi van. Hát ilyen
nem volt gyógyszer?
Nem. Hát ennek a betegségnek amúgy sincs gyógyszere, csak a prednizolon, a szteroid, amit marék számra adtak, az másképp vette igénybe a szervezetemet már megint. Most negyedfokú csontritkulásom van. Hát ez van. Na de hogy a körülmények. Igen, az ember félt, hogy amikor lenyomják a csövet a torkán, hogy szövettani vizsgálatot vegyenek a tüdőből, akkor mivel fertőzik meg? Ez volt a másik dolog. Az ágyam mögött a falon futkároztak a csótányok. Jött a vizit, a doktornő egy laza mozdulattal lesöpörte onnan. Ez véletlen. Táplálék nem volt, tej nem volt. Tehát amikor ilyen nagy mennyiségű gyógyszert szed az ember, akkor azt mondják, hogy így van sok tejet. A Bukarest tejnek az üvegbe a újnyi fekete salakja volt. Nem tudom, miből volt, de nem tejből. És akkor a múzeumban volt egy portás bácsi, aki falun lakott, vagy 40 kilométerről járt be, és azt mondta, hogy van neki egy tehene, és hoz nekem egy héten kétszer egy üveg tejet. És akkor az Géza behozta a kórházba, és én ittam a tejet, és zokogtam, hogy nem a gyermekem iszza meg, hanem én.
És hát ezután jött Budapest. Ezt a döntést hogy hoztátok meg? Mert azért az sem volt egy veszélytelen döntés, hogy tudom, hogy nem volt egyszerű, és nem 89 után mentetek Budapestre, de hogy született meg ez a döntés?
Azt mondta a kórházba a kezelő orvosnő, ez Géza megírta most az Életet Paul Celan című könyvében nagyon alaposan, hogy azt mondta Gézának, félrevette, és azt mondta, hogy ide figyeljen Domnus Ávai. A felesége körülbelül 5 hónap múlva meg fog halni. Vigye el valahova, ahol ezt az 5 hónapot normális körülmények között élheti meg, és megnyugodva tud meghalni. Közben voltak komplikációk, azt mondták, hogy biztos TBC-s lettem, és akkor elkezdték adni a TBC gyógyszereket, és azok gyilkos gyógyszerek. Attól nem láttam, a látásom elromlott, valóságosan mentális zavaraim voltak. Abban az időben nagyon sok emléket elveszítettem. Szerintem egy ilyen részleges amnézia jöhetett létre, de ez a TBC gyógyszerek, ezek rettenetesek, és ráadásul meg a szteroiddal is terhelve rémes állapotban voltam. Nem biztos, hogy mindent tudtamra hozott Géza. Az biztos, hogy beindultunk, és ugye akkoriban nem volt útlevelünk, ezt megint nem igazán tudják a mai fiatalok, akik egy jogosítványal cikáznak Európán keresztül. Kérni kellett a hatóságoktól a az útlevelet, és legtöbbször nem adták meg. És én mint kevésbé exponált személy, tehát én kértem, az én nevemre kértük az útlevelet, amit természetesen elutasítottak. Kicsit kint voltam a kórházból, kicsit sokat bent, ezt tartott, vagy 2,5 évet. Egy fejezet van ebben a legutolsó könyvében Gézának az életet polcelem. Annál jobban elmesélni nem lehet, és nem is szabad. Kihozott Budapestre, berakott egy kórházba, és hazament, mert Eszter otthon volt túszként. És megegyeztünk, hogyha meghalok, akkor itt majd eltemetnek a, nem tudom, irodalmi barátok, mert megérdeklődtük, hogy mennyibe kerülne hazaszállítani egy holttestet, és valami eszméletlen összeg volt, és azt mondtuk, hogy hát az, ha lenne, se erre költenénk, hanem ezt hát fel kell nevelni valamiből. Úgyhogy én itt maradtam ezzel a perspektívával a kórházban, és naponta konzultáltak az orvosok, hogy műtenek, nem műtenek. Vizsgáltak, hát itt már akkor voltak azért ilyen MRI gépek, CT még nem volt akkor se. De volt egy étkezdéje a kórháznak. Oda minden nap lementünk reggelizni is, ebédelni is, a vacsorát azt megkaptuk a szobába. Nagyon civilizált volt, és szalonnát adtak, húsos maga a kánál. Pénzem nem volt, de a főorvos, aki azóta sajnos meghalt, időnként azt mondta, Ilonka, öltözzön fel, kiviszem a városba. És kihozott a Óbudára, ahol most lakunk, és bevitt a Varga Imre Múzeumban, ami történetesen a kerületi tüdőgondozóval szemben van, és azt mondta, ide ott a pénztárcája, és azt mondta, hogy na maga menjen be, igyon egy kávét, nézze meg a kiállítást, és majd magáért jövök. Ez eszméletlen emberségbe, de nem csak itt, hanem Bukarestbe is tulajdonképpen, mert az a tejhozatal, meg a doktornőnek, aki gyakorlatilag az állásával játszott, hogy Gézának megmondta, hogy mi a helyzet velem, és hogy mit csináljon. Szóval olyan emberségi tetteknek voltam a tanulja és elviselője, és nem elviselője, hanem kedvezményezettje, hogy szép. Meglátogattak a kórházba Gézának író ismerősei, hoztak egy narancsot, hoztak ezt, hoztak azt. A hétvégén a főorvos ide adta a teljes heti termést a sajtóból, azt mondta, na, szórakozzon, olvasson. Álltam az ablak előtt egész napokat a folyosón, hogy ne kelljen beszélgetni senkivel, és Néztem kifelé, hogy ne befelé kelljen nézzek, mert befelé az annyira reménytelen volt, hogy nem tudtam, hogy mi látom a gyermekemet. Szóval a kórház adott egy igazolásszerűséget, amit ilyen letra telegram formában küldtek el innen Budapestről Bukarestbe, hogy engedjék a gyerekemnek és a férjemnek, hogy kijöjjenek meglátogatni, mert bizonytalan a kimenetele a betegségemnek. És ez emberi jog. És azért a lettre telegram, mert az ugye publikus tulajdonképpen, ez már ma nem létezik, amióta interneten történik minden, de az, tehát az olyan volt, mint egy fax, ami sok kézen átment, és emiatt akár a sajtó, vagy a külföldi hírügynökségek kezébe is kerülhetett volna, azért használták előszeretettel ezt a letre telegram formát, tehát nem zárt borítékba ment, hanem ilyen, mint a mai fax. Már az sincs. Szóval, igen, áprilisban érkeztek meg Géza meg Eszter, a főorvos ide adta a szobájának a kulcsát, azt mondta, hogy Ilonka fogadja a családját. És onnan elkezdődött egy másik fejezet az életünkben.
Otthon vagytok Budapesten? Otthonra találtatok? Sikerült otthont építeni?
Nekem igen. Én múltkor mondtam egy interjúban, hogy urbánusabb ember vagyok, mint Géza. Én nekem Bukarest is jó lett volna, ha nem lett volna akkor a nyomor. És akkor én nagyon szeretek nagyvárosban élni. Budapest az első hely életemben, most már az utolsó is, ahol egyből tudtam, hogy merre van a jobb, merre van a bal, mit kell csinálni. Miután elhatároztuk, hogy csinálunk egy kiadót, az egy új perspektívát nyitott, értelme lett az életnek. Tehát nem csak az az értelme, hogy Eszter iskolába járt, meg nőtt, meg minden, hanem mindaz, ami hiányzott nekem legalábbis Bukarestbe, a szellemi visszaszorítás, itt kinyílt nekem a világ. Gézán nem nagyon érdekli, hogy hol él. Igen, legutoljára azt mondta, hogy ott van otthon, ahol a családja van. Úgyhogy sok helyütt éltünk. Ugye én is gyerekkoromban, aztán Gergyószentmiklós, aztán Bukarest, aztán Budapest. Nekem ez nem gond. De Gézának sikerült egy búvóhelyet találni Kisoroszba, ahol sok időt töltött, és miután már a az unokák, szóval nem az unokák miatt töltöttünk sok időt Kisoroszliban, hanem ott írta a regényeit egy idő után. És megtalálta a magányt, megtalálta a szükséges magányt, megtalálta a természet közeliséget, megtalálta Mészöny Miklóst és Bolcza Lent barátjainak, akivel félszavakból is hallgatva is értették egymást. Én meg éltem a hátországba, és egyre dobzódtam az ötletekben, meg a kiadói bravúrokban. Nekem olyan folyamatosan gazdag az életem, azáltal, hogy 500 könyv fölött bábáskodok, vagy még több, egy jó ideje, csináltam egy folyóiratot, ami bomba siker volt. Még azt se bánom, hogy azt se tudom tovább csinálni, mert be kell látni, hogy mindennek van egy vége. És a halottaimra se úgy gondolok, hogy ja Istenem, de kár, hogy meghalt. Hát miért? Mit akarnék, hogy nem, itt van bennem, itt van a lelkemben, a fejemben, az eszemben, nem kell ehhez nosztalgia. Olyan gazdag tud lenni az élet.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsor támogatója a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem, a Szépvízi Csengő Szövetkezet, illetve a Ditrói Pékség.